Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, a mikrofonnál Nagy Péter János atya. Én köszöntöm a kedves hallgatókat innen a felvidéki Révkomáromból. A hétfői hittanórán keretein belül pedig a Szentmiséről elmélkedünk. Hosszú idő után úgyból itt vagyok és jelentkezem élőben, és folytatjuk az elmélkedésünket egy olyan gyönyörű témában, amit én csak is úgy neveznék, hogy az egyház tökéletes imádsága, amely maga a Szentmise, amely tökéletessége pontosan abban áll, hogy a Szentmise elejétől a végéig minden egyes gesztusában, szavában, minden egyes mozdulatában, így is ki lehetne fejezni, kifejezi hitünk szent titkait. Mondhatni úgy is, hogy ebben egyesül igazából az összes nagy ünnep, amit az ember a liturgikus év folyamán megünnepel, hisz hát van itt megtestesülés, van itt igazából pünkösd, és ugye húsvét, de amikor ugye hittanon tanuljuk a Szentmisét, akkor mindig azt mondjuk Krisztus Urunknak örök húsvétját ünnepeljük, tehát azt a húsvétot, amikor Krisztus, amikor az Atya, a Szentlélek által föltámasztotta a fiút, és elvette a mi bűneinket azáltal, hogy a kereszten önmagát föláldozta értünk. Röviden a Szentmise, hogy ezzel is ismételjünk egy-két apró dolgot, pontos, de mégis nagyon apró dolgot a Szentmisével kapcsolatban, amit már többször is hallhattak a kedves rádióhallgatók, hogy a Szentmise az áldozat és egyben pedig lakoma. De képekkel élve ki szeretném fejezni, akkor azt mondanám, hogy ott állunk a utolsó vacsora termében igazából, és ott vagyunk a keresztnek a tövében is. Tehát megjelenik az az áldozat, ott vagyunk azon a nehéz és sötét csütörtöki estén, és ott vagyunk az a sötét pénteken, amikor is Krisztust megfeszítették, és az ő legszentebb szíve által szívében megváltotta az emberiséget. Kedves testvéreim, a Szentmiséről való elmélkedésünket lépésről lépésre végzem, tehát nem egy több alkalmon át mondott monológ, amikor igazából mintha ugyanarról beszélnék, hanem a Szentmise egyes passzusait elmélkedjük át, és azt követjük nyomon, amit ugye már hittanon megtanulhattunk, hogy hány részből áll a Szentmise, tehát hogy mi a részletes felépítése, hogyan épül fel maga a Szentmise, a liturgiája, a liturgia menete. Még egy ugyanilyen, ahogy előbb említettem, apró dolgot, de lényeges dolgot kell mondanom, hogy lex orandi, lex credendi, ami annyit jelent, hogy a imádság törvénye határozza meg a hit törvényét. Röviden és egyszerűen fogalmazva ez azt jelenti, hogy az ember az ő cselekedeteibe, hogyha profán módon akarunk hozzáállni most a dologhoz, cselekedeteibe mindig okosabba, mint a spekulációiba. Cselekedet, ergo, az, hogy én imádkozom. És spekuláció, ergo, ami azt jelenti, hogy ugye ugyanaz, tehát, hogy ergo, spekuláció annyit jelent, hogy igazából én mit hiszek, tehát, hogy mit vallok. Gondoljunk bele csak abba, hogy ezt már többször is említettem a kedves Mária Rádió hallgatóknak, hogy ha egy pap például eretnek dolgot prédikál, nagyon eretnek dolgot prédikál, de egy asszony imádságos lélekkel ott van a Szentmisén, hiszi és vallja, hogy az Úr Jézus Krisztus az ő szent testével és vérével jelen van, hogy a szent igékbe táplálkozik, mert meghallgassa a szép prédikációt, és tudja, hogy ez igaz, és először imádkozik, és utána majd gondolkodik fölötte. De mi történik? Ez a plébános úr, ez a eleve jóra való ember picit tévútra terelődik, és kisiklik, mintha a prédikációja, és eretnek dolgokat kezd el beszélni. Ez egyébként egy megtörtént dolog, nem vicc, nem csak egy kitalált történet, hogy a jóra való plébános atya elkezdett arról beszélni, hogy nem a 10 parancsolat számít, hanem ilyet mondott, hogy a 7 magyar javallat igazából. És ez az idős néni fölállt, és elnézést a kifejezésért, úgy mondom, ahogy ő mondta, templomba hangzott el, azt mondta, hogy én ezt a marhát hallgatni nem fogom. Ezzel rátámaszkodott a botjára, megfordult és kiment a templomból. Tehát érzitek ugye, kedves rádióhallgatók, hogy a néni nem volt neki teológiai végzettsége, de kiszagolta azt, hogy itt nem az igazságról beszél valaki. De ezt csak azért tehette, mert eleve kitartó volt az imádságban ez az ember. Tehát lex orandi, lex credendi. Az egyszeri emberi lélek, aki megtanult imádkozni, a szülei beleszerették a hitet, és utána ő azt elmélyíti természetesen, hogyha szeretné, mindig mélyebben, de van egy alapvető hit, amit igazából gyakorol, és utána könnyen ráérezhet arra, hogyha valaki butaságokat fog neki mondani. És akkor megmondja, hogy igazából ez nem igaz. Velem is előfordult ilyen, el nem felejtem, hogy amikor a múlt héten rakottam a könyveim között, és úgy rendeztem a könyvtáramat, találtam egy könyvet, hát ami olyan fura volt, már egy zacskóba volt benne, és beszélt egy püspök életéről, akit én jól ismerek, személyesen is, és érezhető volt a könyvben az az irónia, ahogyan fogalmazott az író a püspökről, és akkor úgy beleolvasgattam, átolvasgattam, megszagoltam, és azt mondtam még, hogy ez egy kidobni való valami. Ez nem embernek való ez az írás, úgyhogy ezáltal én kihajítottam a kukába. Tehát természetesen mindig ennek van egy komoly feltétele, az, hogy az ember virrasszon. Tehát ne úgy menjen a misére, mint egy robot. Tehát, hogy vasárnapban, reggelben fölöltözök, elmegyünk, ott vagyunk, imádkoztunk, szentáldozáshoz is járultunk, hazamentünk, jó bekajáltunk, kifeküdtünk, fölébredtünk, kinyitottuk a tévét, zongoráztunk rajta, eljött az este, másnap mehetünk munkába. Tehát nem erről szól a vasárnap. Nem így kell a szentmisét megünnepelni, nem így kell az úrnapját megtartani. Ezért is fontos az, hogy a szentmiséről elmélkedve, lépésről lépésre tekintsük át az egyes pontokat, amin keresztül én bízom benne, hogy csak el fog mélyülni a mi hitünk. Kedves testvéreim! A mai alkalommal szeretném folytatni, szeretnék nyitni egy új részt, ami pontosan a ige liturgiájáról szól. Nem egy egyházi író, ezért most neveket külön nem tudok felsorolni, nem fogok felsorolni, és maga az egyház is úgy tanítja, hogy ez egy lényeges pontja a szentmisének, ugyanúgy egy lényeges pontja, amikor ugyanúgy Krisztust hallgatja az Úr szavára összegyűlt közösség, és hallgatja az Úr igéjét. Tehát az Úr igéjét nem úgy hallgatjuk, mint egy elnézést, nagyon egyszerűen fogok így fogalmazni, ezért elnézést kérek a vájtabb fülűektől, de hát természetesen nem csak egy bizonyos réteghez beszél az ember, ezért a közérthetőség kedvére az ember próbál néha kicsit pongyoláltabban is megszólalni, hogy elnézést kérek. Tehát amikor a Szentírásból felolvassuk az éppen adott részt, akkor nem egy újságot olvasunk, elnézést a kifejezésért. Tehát nem egy híradót hallgatunk, vagy egy híradót nézünk, hanem éppenséggel a felolvasó és a hallgató az részesül abból, amit úgy hívunk, hogy az Úr igéjével való táplálkozás. Nem hiába, amikor az első olvasmányt olvassuk a vasárnapi mise számunkra, ugye az elmélkedésünk kapcsán a mérvadó, tehát az ünnepi szent mise. Tehát amikor az első olvasmányt olvassuk, akkor a közösség, aki ezt hallgatja, ülve hallgatja ezt az olvasmányt, és befogadóan. Tehát igazából a ülve való hallgatásnak az értelme abban van, hogy az illető személy ül és befogad. Tehát figyel és befogad. A második olvasmányt, ami általában az Új Szövetségből van, azt ugyanúgy ülve és befogadóan hallgatja a mindenkori közösség. Viszont amikor az evangéliumot hallgatjuk, akkor az evangélium hallgatása úgy történik, hogy a legnagyobb reverenciával, a tisztelettel élve a közösség feláll, és így hallgatja az Úr igéjét. Nem, ahogyan említettem, nem egy híradót nézünk, nem egy rádiót hallgatunk, hanem az Úr igéjét hallgatjuk, aki hozzánk szól a szent iratokon keresztül. Itt újból meg kell jegyezni, hogy nem szabad egyfajta enfatizmust, egyfajta átszellemültséget belevinni a fölolvasásba, mert az nem egy színészi teljesítmény, hanem egy egyszeri és szinte kvázi, mintha megszentelt és szentségi lenne, fölolvasása, átadása, közvetítése az Úr igéjének, hogy ő ezen a vasárnapon mit üzen most a közösségnek. Ezt, ahogy említettem, a közösség mindig állva hallgatja végig. Ami a felolvasót illeti, az mindenképpen egy erre a szolgálatra fölszentelt személy kell, hogy legyen, ha csak, ha és amennyiben az éppen miséző lelki atya valami módon az egészsége megakadályozza abba, hogy fölolvassa az evangéliumot. Megjegyzem, én velem egyszer előfordult, mert egy atya rosszul lett a szent misén, és nekem kellett felolvasni, és még csak kis pap voltam. Tehát az ilyen szolgálatra fölszentelendő emberek név szerint maga a diakónus, aki ugye az egyházi rend szentségében az első szinten van, utána pedig a mindenkori lelkiatya, és a papság teljességében, tehát igazából az egyházi rend szentségének teljességében lévő főpásztor, maga a mindenkori püspök. Tehát míg a pap nem, de addig a diakónusnak kötelező érvénnyel áldást kell kérni a lelkiatyától, aki megáldva őt azt mondja, hogy az Úr legyen szavaidban, hogy tisztességgel és tisztességgel tud felolvasni az Úr szent igéit. Tehát amikor a diakónus odalép az ambóhoz, akkor már kapott egy áldást. Van egy érdekesség ezzel kapcsolatban, ez pedig a ambroziánus rítus, ugye a milánói érsekség területén ambroziánus rítusban mondják a szentmisét, egy gyönyörű rítusról beszélünk egyébként, ahol nem csak a diakónus, hanem még a felolvasó is kér áldást a mindenkori paptól, hogy felolvashassa a szent igéket, ugye a szent leckét, vagy és az olvasmányt. Nem csak a diakónus kap áldást, hanem mindenki. Nagyon fontos így az a biztos tudat, hogy meg kell őriznünk a szent liturgiának a szépségét, és ezért egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani. Amikor az olvasmányt és a szent leckét olvassuk, tehát a hívek általában, akkor oda kell figyelni arra, hogy ne gyermekek olvassák, azaz fiatal kisgyermekek, akik már azért fölérik a ambót, és milyen aranyos, már a Józsika éppen felolvasta a szentírásból egy részt, milyen aranyos, hanem olyan fiatal felnőttek, vagy fiatalok olvassák a szent liturgia keretein belül az olvasmányt és a szent leckét, akik egyrészt van egyfajta tudásuk arról, amit olvasnak, tehát ismerik egy picit már a szentírást, begyakorolták annak a felolvasását hangosan, és ami meg már ugye szép és gyönyörű, az pedig a több, hát igazából a mélyebb ismeretek szerzése, mielőtt az ember egyáltalán oda menne felolvasni. Nem hiába az egyházban létezik egy olyan szolgálat, amit úgy hívunk, hogy lektori szolgálat. Egy lektori szolgálat, ami erre kiválasztott személyeknek szól, akik természetesen mielőtt erre a szolgálatra állnának be, az Úr szőlőjébe ilyen módon is, azok hát részesülnek egyfajta tanulmányban, tehát nekik ugyanúgy kell meg kell tanulniuk a liturgiát, tehát ugyanúgy szó van a szentírásról, hogy és egyben a hittitkokról, tehát hogy legyen egy szolíd alapja ennek a szolgálatnak, kell, hogy az ember igazából okítassa saját magát. Tehát, ahogy mondtam, nem emberi szavakat olvasunk föl a Szentmisén, hanem Isten igéjét. Ő az, aki jelen van, ő az, aki szól hozzánk. Ezért a még mélyebbre evezve, a felolvasó részéről egy óriási nagy felelősség az, ahogy felolvas, és ahogyan erre fölkészült, erre a felolvasásra. Nem hiába mindig említik azt, hogy aki az evangéliumot olvassa, ugye a lelki atya, vagy éppen a diakónus, sokszor ugye ő is prédikál. Ezért fontos az, hogy a prédikációt, a közvetlen prédikációt egy komoly készület előzze meg. Ezért csak tapasztalatból szeretném mondani, de egyben egy javaslat is mások számára, hogy a pap számára a következő vasárnapi szentmise hétfőn kezdődik. Tehát amikor az ember előveszi a szentírást, áttanulmányozza azokat a szent igéket, amelyek majd a következő vasárnap felolvasásra kerülnek, és engedi, hogy az Isten igéje elkezdjen működni benne. Tapasztalatból mondom, hogy a sok kommentár az ártalmas tud lenni egyébként. Sokszor beleestem, és beleesek én is abba a hibába, hogy ha valamit nem értek, vagy pedig érzem azt, hogy mintha most nem jönne semmi nem jutna semmi az eszembe, vagy éppen a szívembe nem születne meg valami gondolat, akkor úgy hajlamos az ember arra, hogy mindig ugye a kommentárokat úgy föllapozza. De azt tapasztaltam, hogy minél több kommentár olvasása, annál jobban össze tudja zavarni az ember beszédét, gondolkodását és imádságos életét is akár. Az Úr igéjének a hallgatása viszont. Ki kell emelni, hogy szó szerint ünnepi dologról van szó. Ünnepi dologról van szó, mert egy közösségben most felolvasásra kerül az ige, amelyet a Szentlélek hatott át. Szent sugalmazásra a szentírók jegyezték le, és az Úr adta nekünk, és igazából azért kerül felolvasásra, hogy mi ebből tanuljunk, okuljunk, nevelődjünk, fejlődjünk, és a hitünk is így fejlődjön, mélyedjen el. Ugyanúgy egy találkozás is, amikor hallgatom az Isten igéjét, és amikor fel is olvasom. Egy találkozás azzal az Istennel, aki beszél hozzánk, aki engedi, hogy megismerjük őt, aki engedi, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Ezért minden egyes ünneplés, minden egyes liturgia, az egy egyedi liturgia. Az a kegyelem, ami igazából ekkor úgy megadatik az ember számára, ez többet nem tér vissza. Mondhatnánk így is. Mert amennyire ünnepi alkalomról van szó, annyira van szó arról, hogy a kegyelem most fog éppen működni. Most fog működni bennünk. Nem hiába, úgy is neveztük először, hogy táplálkozunk az Isten igéjével. Tehát ezért az ember engedi, hogy az Isten fölnyissa az ő szívét, és valóban lakást vegyen nála. Ezért amikor egyáltalán így hallgatjuk az Isten igét, talán meg lehetünk kísértve egy olyan gondolattól, amit ha szavakba szeretnék önteni, akkor azt mondanám, hogy hát igen, én ezt már hallottam. Ó, már megint ugyanaz a sztori. Már megint ugyanaz a történet. Na, most megint mit fog mondani a lelki atya? Tehát a lelki fásultság az egy óriási nagy akadály annak, hogy a kegyelem működni tudjon. Ezért, amikor az ember érkezik a Szent Misére, fontos az, hogy mi is már otthon, akik nem papok, tehát nem lelki atyák, fontos, hogy már otthon is azért úgy, hisz hát a reményújság az eljut mindenkihez itt fölvidéken, aki hát úgy, akinek ugye hát jár, tehát az lapozza föl a következő vasárnapnak az olvasmányait, és otthon készüljön már föl valamelyest arra, hogy mit fog majd hallani. Nem egyszer hallottam hívektől, hogy azt mondták, hogy hát igazából meghallgattam a reggeli szentmisét a rádióban, és utána mentem el a szentmisére én otthon. De már föl voltam készülve az adott szentírási szakaszokból. Ez az első rekomendáció, tehát első ilyen ajánlatom. A második ilyen ajánlatom lenne, az pedig a szentmisére való érkezés. Van egy olyan gyűjtő énekünk, van egy gyülekező énekünk, amely úgy kezdődik, hogy futva jöttem el ibéd, szentélyed be Isten. Ugye? Hát kérem szépen, hányszor történik meg az az életünkben, hogy valóban futva megyünk az Úr elébe, mert az ember úgy siet a misére, hogy azért odaérjen még szent mise kezdésre. Így megkérdezem én, hogy ugye nem vagyunk fából, nem vagyunk vasból, tehát milyen lélekkel érkezik az az ember a szentmisére, aki futva jön az Úr elébe, és hogyha még ez lesz az ének, akkor úgy magára is ismerhet, hogy futva jöttem el ibéd, szentélyed be Isten, hogy gyakorlatilag nem érkezett úgy meg a szentmisére, hogy föl tudott volna készülni egyáltalán arra az eseményre, amely éppen készülőben lesz. Tehát ajánlatos így a szentmisére időbe érkezni. Az időben való érkezés természetesen mindenkinél más, ki 10 perccel hamarabb, ki csak 5 perccel hamarabb, ki negyed órával, vagy éppen rózsafűzért imádkozva fél órával előtte érkezik meg a szentmisére. Egy jó alkalom, ez egy jó magatartás arra vonatkozólag, hogy elő legyek a lehető legjobban készülve arra a találkozásra, ami az Úrral majd végbe fog menni. Mert így valóban engedem azt, hogy az Isten megismertesse magát én velem. Tehát egy ilyen magatartás mellett ugye úgy ellaposodik, és úgy valóban mérlegre kerül, és hát a mérleg nyelve nem ő felé hajlik. Mérlegre kerül az a hittanóránk elején említett gondolat, hogy hát a szentmise csak egyfajta szokás lenne. És a vasárnap meg csak a punnyadásnak az ideje, nem pedig az ünneplésé. Az Úr mindig szól hozzánk, ezt jól tudjuk. Az imádságban engedjük, akkor az Úr mindig szóhoz juthat, de a csendben tud igazából hozzánk szólni. Abban a csendben, ami igazából nem csak a belső csend, vagyis nem csak a külső, hanem a belső csend is. A külső csend azt jelenti, hogy az ember elcsendesedik fizikailag, minden egyes külső hangot kizár maga körül, úgy lepihen testileg és lelkileg. A belső csend pedig az, amikor már a gondolatok is, amelyek mindig megszoktak volt engem zavarni, azok most úgy kizárásra kerülnek. Tehát engedem, hogy igazából az Úr uralkodjon az én gondolataim fölött, beengedem őt, és nálam van, és lakást vesz nálam, a belső csendet próbálom ápolni. Ez egy csodálatos és szép életállapot, ezért ajánlom mindnyájunk figyelmébe azt, hogy ezt gyakoroljuk. Legalább úgy havonta egyszer, hogy erre így visszavonulva a élet zajától az ember valóban tudjon így az imádságban az Úrral lenni. Én ezt azért mondtam most, mert az Úr igéjét akkor is olvassuk. És azért mondtam ezt most, második dolog, hogy jobban elő tudja készülni a mindenkori szentmisékre, hogy a szentmise az valóban segítsen engemet a megtérésben, tehát abban, hogy közelebb kerüljek az Istenhez, hogy ő engem magához tudjon vonzani, és nem csak úgy egyszerűen engedjem azt, hogy a szentségek, az Isten igéje, és igazából a hittitkok, és maga az én hitem csak úgy egyszerűen elballagjon mellettem. Természetesen Szent Benedeknek egyfajta tanácsát megtartva, fontos az, hogy a szent igék azok építsenek, ugyebár, ahogy említettem. Az építés annyiban áll, hogy, ahogy előbb említettem, hogy a belső csendet az ember megpróbálja építeni a saját maga életébe. Mert az Isten igéje ekkor majd épít engem is. és amikor a Szent Misén vagyok, és hallgatom az Úr szavát, akkor engedem, hogy az Isten valóban működjön az én szívembe. Ezt majd természetesen a prédikáció alatt tudjuk a legjobban megfogalmazni. De erről majd még később. Most egy rövid zenei szünetre elköszönünk, és utána pedig visszajövünk.
És nem rémít már semmi sem nem. A kereszt fényét látom, s jel ragyog a szívemen. Nincsen semmi más, mint lámpásomnak mondhatok. Sötét utcákon csak ez vezet, így láthatok. Itt az alkalom, hogy megköszönjem életem, mit ajándékul adtál, hogy jóságodat hirdessem. Nincs rá elég szó, hogy elmondjam, mi vagy nekem. Értem, hordoztat, hogy én is vigyem keresztem. A szívem elmenekül a bánat. Nincsen helye már, hisz öröm lakja a lelkemet. Ezért hirdetem áldosség szent nevet. Nem rémít már semmi sem, mert a kereszt fényét látom, s jel ragyog a szívemen. Nincsen semmi más, mint lámpásomnak mondhatok. Sötét utcákon csak ez vezet, s így láthatok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatókat, a mikrofonnál Nagy Péter atya. A zenei szünet után újból folytatjuk, és a Szent Miséről elmélkedünk. Ahogyan említettem a hittanúr elején, igazából a Szent Mise az a egyház tökéletes imádsága. Ahogyan mondtam, lex orandi, lex credendi, tehát az egyház imája határozza meg a hit törvényét is. Tehát a Szent Miséről elmélkedve az Isten igéjéről szóltunk pár szót, mert ugye az ige liturgia a egyik része a Szent Misének, tehát a bűnbánati részt követően az ige liturgia következik, és erről elmélkedtünk, próbáltuk elmélyíteni, de a rövid 5 perc, ami még maradt számunkra, abban szeretném még jobban elmélyíteni egyáltalán a magatartásunkat, amely bennünket a Szent Mise alatt az Úr igéjének a hallgatásával kapcsolatba jellemezhetne. Tehát a szenteknek a sora tért meg az Isten szavát hallgatva a Szent Misék alatt. Csak egyet kiemelve, Assisi Szent Ferenc, aki ugye meghallotta azt, hogy mit jelent eladni a vagyonunkat, mit jelent valóban az Istent követni. Ő az, aki utána elosztogatta mindenét, és igazából a szegénynek szegénye lett. Embereket megérint az Isten igéje, azt olvasva is akár, de a Szent Mise az egy különleges ünnepi pillanat. Én hiszem és vallom, ezt természetesen nem kell ezzel egyetérteni, hogy a legjobb alkalom egy megtérésre pontosan a szentmisén való, az Úr igéjének szentmisén való hallgatása, és egy akár egy prédikáció. Mert egy tehát szentségi jelleggel állunk szembe, amikor igazából ugyanúgy táplálkozunk. Ezért vigyázni kell arra, hogy nehogy beleessünk egyfajta hibába, hogy előbb említettem, hogy úgy hallgatjuk az Úr igéjét, hogy egy az, hogy akkor hallgatjuk először, tehát nem is olvastunk utána előtte, másodszor pedig csak úgy futva megyünk az Úr elébe, ugye, ahogyan az ének is mondja, futva jöttem elibéd, szentélyedbe Isten, és nem volt időnk fölkészülni, hogy a testünk már ott ül a padba, de a lelkünk még valahol a harmadik sarkon lohol utánunk, vagy éppen biciklivel teker, és nem érkezünk testileg, lelkileg a szent misére. És ezt jellemezheti, egy ilyen diagnózissal szeretném ezt igazából ábrázolni, akkor azt mondanám, hogy egy lelki anorexia. Mit értek ez alatt? Tehát aki nincs előre fölkészülve, aki csak úgy hallgatja, aki nem akar egyáltalán odahallgató lenni, hanem csak úgy meghallgató, az azt fogja mondani, hogy hát mi újat tud nekünk mondani egyáltalán. Ezért föltetnénk magunkba a kérdést, ami nagyon egyszerű és nagyon érdekes, hogy hogyan jutottunk el idáig, hogy ilyen lelki anorexiába szenvedjünk. Mert hát az Isten igéjének a szépsége méltóztat egyfajta fáradalmat a részünkről, hogy odafigyeljünk. Aki elfogadja az Isten szavát, és engedi, hogy behatoljon az ő szívébe Krisztusnak gyönyörűséges illata, az engedi azt is, hogy az Úr formálja az ő szívét. És nem fogja azt mondani magában, hogy hát, én ezt már hallottam, nekem ez már nem mond semmit. Mert aki így beszél, az nem mint Isten igéjét hallgatja, hanem csak, ahogy előbb említettem, lehet, hogy egy ilyen szenzációhajház híradót hallgatna, vagy nézne, vagy éppen csak egy világi hírt hallgatna, vagy egy könyvet hallgatna, amit elmondanak, amit már 10-szer elolvasott az ember, de nincsen neki mélyebb értelme. Ezért, kedves testvéreim, álljon előttünk egy gyönyörűséges keresztény példa, ez maga szűzanyánk, a mi égi pátrónánk, égi édesanyánk, aki több alkalommal is azt halljuk róla, hogy amit mondott az Úr, vagy amit mondott az Isten angyala, abból igazából a szívébe el-el gondolkodott rajta. Csak két példát akarok mondani. Egyik maga az angyali üdvözlet, amilyenek a végén az van odaírva, hogy és el-el gondolkodott rajta a szívében. Tehát megrágta, elmélkedett. Íme az Úr szolgáló leánya, halljuk ugye, hogy az angyal miután őt, ugye hát köszöntötte és közölte vele, hogy miről lesz szó az életébe, tehát hogy ő lesz az második isteni személynek a fridládája, tehát igazából egy szó szerinti két lábon járó szentségház. És azt mondja a Szentírás, hogy a szívébe elgondolkodott rajta. A második ilyen példa pedig legyen akár az Úr Jézus Krisztusról szó, az, amikor elveszik az Úr Jézus, mert fölmennek Jeruzsálembe, és ő ott ragad, a templomban hallgatja a véneket, hallgatja az írástudókat, és beszélget velük, a család pedig már úton van hazafelé. Ugye Lukács evangéliumában olvashatunk erről. És keresik Jézust a családban, a karavánba, ugye, és nem találják. Visszamennek, és meglátják őt, hogy ott van a templomban, és hallgatja az írástudókat, és bele is szól a mondandójukba, és mindenki furcsálva és csodálkozva hallgatja őt. Hát ez a 12 éves Jézus, aki hát elveszik. És mikor megtalálják őt, ugye hát mondhatni úgy, hogy szülői módon megszidják, és azt mondja, hogy nekem az atyám dolgaiban kell lennem, mondja az Úr Jézus. És ugye hazatérnek, de Mária, és itt is megjegyzi a Szentíró, hogy amit mondott az Úr néki, arról elelmélkedett. Tehát kedves testvéreim, nem szabad elfelejteni soha, hogy amikor a Szentírásból hallunk részleteket a Szentmisén, az gyakorlatilag találkozás az Istennel. Ha a Szent Leckét és Olvasmányt hallgatom, akkor ülök. A responszóriumos Zsoltárral gyakorlatilag én visszaválaszolok az Isten szavára, a Szentírásból vett igékkel, példának okáért ugye mondom itt a Zsoltárokat, amikor újból én is mondom, és az evangéliumot pedig ugye megelőzi az Alleluja verst, ami azt jelenti, hogy áldott legyen az Isten, tehát hogy dicsérem az Urat, és az evangéliumot állva fogom hallgatni, nem ülve, nem fekve, nem rátámaszkodva a padra, nem fél lábba, hanem tiszteletteljesen állva. Mert ez nem, hogy kiár az Istennek, hanem ha nem így teszek, akkor megkérdőjelezhető az én egyáltalán felé való viszonyom, hogy milyen árulkodik erről természetesen. Tehát nem emberről beszélünk, hanem Istenről. Tehát az ember, mint egy alanya, és mint egy tárgya lesz igazából ennek a kapcsolatnak, mert az Úr Jézus Krisztus, az Isten így építi a közösséget. Tehát, amikor azt mondtam, hogy a Szentmisén, a Szentmise az nem olyan, hogy egy közösség vesz rajta részt, hanem egyénenként vagyunk ott, akkor itt erre is lehet utalni, hogy közösségként fogjuk hallgatni, hogyha engedjük, hogy épüljön bennünk az egyház természetesen. Mert egyénenként megyünk be a templomba. Egyénenként veszünk részt az áldozatban is, amikor magunkhoz veszük az Úr Jézus szent testét. De közösséggé leszünk, amikor igazából megosszuk örömünket, bánatunkat, mint egy megtört kenyér leszünk a másik számára. Tehát mondjuk ki, kerek perec, félreértettük a zsinat után, amikor arról volt szó, hogy ez egy nagy családi találkozás, egy nagy közösségi összejövetel, és nem arról volt szó, hogy hát igazából oda emberek jönnek össze, akik el akarják mélyíteni a hitüket, hogy aztán ők a mindennapi életben valóban közösség tudjanak lenni. És utána onnan kilépnek a Szent Miséről, pedig közösségként viselkednek, mert táplálják egymást, mert okítják egymást, mert egy prédikációt hallgatva az Úr hozzám szól, és ő engem megérint. Kedves testvéreim, innen folytatva, amikor majd a prédikációról lesz szó jövő héten, most beszeretném fejezni, és visszaadjuk a szót Budapestnek, úgyhogy Nagy Péter atyát hallottátok, Nagy Péter János atyát innen Felvidékről, Répkomáromból, a hétfői hittanóráról. Az Úr éltessen és áldjon minnyájtokat, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Nagy Péter atyával.
Hírpercek.